Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több ezer ember kísérte utolsó útjára délután a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökét, Kozma Imre atyát a budapesti Szent István Bazilikában. Az irgalmas rendi szerzetes, apostoli protonotárius címzetes apát, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke tehát, a Magyar Irgalmas Rendi Delegatúra korábbi delegátusa és a budapesti rendház perjele, a szuverén máltai lovagrend nagykeresztes tiszteletbeli konventuális káplánja október 17-én életének 85. évében hunyt el. A magyar gazdaság bajai kivétel nélkül a háborúból és annak következményeiből származnak, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, az amerikai elnökválasztás után békeköltségvetést nyújtottak be az országgyűlésnek, a jövő év pedig fantasztikus nagyszerű lehet. A kormányfő régóta mondja, emberi és keresztényi szempontok alapján is, hogy véget kell vetni a háborúnak, de van egy másik magyar érv, nekünk ez a háború a gazdaságunk, jövedelmünk, életszínvonalunk szempontjából egy Isten csapása, ahogy fogalmazott, az a jó, ha minél hamarabb véget tudunk neki vetni, tette hozzá. Viszont attól, hogy Amerikában a békepárti harcostársunk nyert, Brüsszelben még nem következett beváltozás, hívta fel a figyelmet. Ha a következő fél évben nem hajtunk végre bizonyos reformokat, beigazolódhat a francia elnök jóslata, hogy 2-3 éven belül megszűnik az Európai Unió, jelentette ki Orbán Viktor. A két legfőbb feladat szerinte az energiárak csökkentése, ami a szankciók felülvizsgálatát is jelenti, valamint egy antibürokratikus átalakítás. A múlt hat év budapesti EU csúcson bemutatott versenyképességgel foglalkozó Draghi jelentés mellbevágta és döntéshozásra indította az európai vezetőket, közölte. Németország külön kérésére az Európai Tanács jövő heti ülésének napirendjére tűzte a magyar soros elnökség a Magyarország ellen folyó 7. cikk szerinti eljárást. A magyar kormány korábban jelezte, nem áll szándékában az eljárás napirendre tűzése, kivéve ha egy vagy több tagállam kifejezetten kéri. A Szabad Európa ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az ügy napirenden lesz, de nem meghallgatás, hanem csak helyzetértékelés formájában. A magyar közlöny legutóbbi számában kihirdettek egy kormányrendeletet, amelynek értelmében a kabinet további fél évre meghosszabbította az ukrajnai háború miatt elrendelt veszélyhelyzetet Magyarországon. Ez így jelenállás szerint 2025. május 19-ig maradhat érvényben. Kiválik a Nemzetgazdasági Minisztériumból január 1-től a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, de továbbra is Nagy Márton irányítás alá tartozik majd, derül ki a magyar közlönyből. A rendeletet a miniszterelnök írt alá. Az NKFH a rendelet szerint többek között részt vesz a kereskedelmi és fogyasztóvédelmi politika kialakításában és végrehajtásában, a miniszter megkeresés alapján véleményezi a feladatkörét érintő jogszabálytervezeteket, valamint szükség szerint javaslatot tesz a jogszabályok módosítására. A parlament szigorít a reklámtörvényen, és ennek értelmében az egészségügyi és oktatási intézmények környékén ezentúl nem lehet alkoholtartalmú italt reklámozni, sőt még a kirakatba tenni sem, derült ki egy friss törvénymódosításból. Az eddig érvényes szabályok szerint a tiltás csak a köznevelési és egészségügyi intézményre, továbbá az ilyen bejáratától légvonalban mért 200 méteres távolságán belül szabadtéri reklámhordozókra vonatkozott, a kirakatokra eddig nem volt érvényben. A közös agrárpolitika mostani ciklusában elinduló új 2025 és 29 közötti 5 éves támogatási programhoz idén november 25-e és december 23-a között nyújthatják be támogatási kérelmeiket a szőlőtermelők. Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár kiemelte, egy hektár ültetvényre a kötelező alapvállalásaik után évente 892 eurónak megfelelő forint összeget kaphatnak az érintettek, további szabadon választható környezetbarát gyakorlatok alkalmazása esetén ez az összeg még maximum 133 eurónak megfelelő összeggel növelhető. A célok közt szerepel a növényvédőszerek használatának csökkentése, valamint a talajok, vizek és a biodiverzitás védelme. A szakmai szövetségekkel együttműködve a Nemzetgazdasági Minisztérium új intézkedéseket vezet be a felszolgálási díj maximalizálására, közölte a tárca az MT-vel. A díj esetében kettős maximalizált rendszer jöhet létre, a vendéglátó üzletek a magánszemélyek fogyasztása esetén maximum 15, céges rendezvényeknél pedig 20% díjat határozhatnak meg. A borra valót érintő jogszabálymódosítások pedig biztosítják, hogy fizetési módtól függetlenül a felszolgálók minden esetben adómentesen kaphassák azt meg. Végül az időjárásról. Az éjszakai köt feloszlása után általában majd derült lesz az ég, csapadék nem hullik és mérsékelt marad a szél. Az északi középhegység térségében maradhatnak tartósan párás ködös területek, szitálással, ónosszitálással. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és -3, napközben aztán +5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Dúl Andrea környezetpszichológus előadását hallgathatják meg, amelyet a Fenntartható Táplálkozás Pszichológiája címmel tartott a Magyar Tudományos Akadémia legutóbbi környezetvédelmi konferenciáján.
Nagyon örülök a lehetőségnek, és jól görcsben van a gyomrom, mert nem azért, mert nem valami fenntartható tettem, hanem mert, hogy igazából nagyon sokszor elhangzott itt is, hogy tulajdonképpen a fejek átállítása, meg a társadalom megmozdítása, meg ezek a folyamatok, hát minimum olyan erős kulcsai ezeknek a tendenciáknak, vagy a megoldás sok akár, mint akár a technológiák, de hogy sokan hiszik, vagy gondolják azt, hogy itt a fejek átállítása az igazi kulcs. És én most nem fogom egyszerűsíteni a képet, az a helyzet, tehát hogy nem fogom azt mondani, hogy így és így tudjuk a gyerekeket abba az irányba vinni, és nem csak arról az oldalról fogom a nehézségeket ecsetelni, hogy ha még be is következik ez a váltás, akkor majd az unokája látja a gyereknek, hanem hogy fogom annak az árnyalatait is ecsetelni, hogy az, hogy bekövetkezzen a váltás, az önmagában nagyon izgalmas, meg az is nagyon izgalmas, hogy mi lesz ez a váltás, meg hasonlók. Tehát, hogy egy picit rázumolunk azokra a folyamatokra, vagy azokra a csoportokra, akiket most így nevezünk, hogy társadalom meg emberek, és most egy kicsit, hát ha nem is fordítjuk le Józsira, Pistára, meg nem ilyen szinten, de hogy egészen emberek fognak itt most mozogni, nem is annyira csak társadalmi csoportok. Hát igen, ez tehát a fenntartható táplálkozás pszichológiája kapcsán fejtenék ki néhány gondolatot, de azért először egy pár mondatban elmondanám, hogy mi a köze a pszichológiának a táplálkozáshoz, mert hogy ez nem feltétlenül evidens, tehát mindenki gondolhatja, hogy biológus, orvos, meg még akár közgazdász is többet kell, hogy értsen hozzá, mint a pszichológus, hiszen eszünk és jó, nem egészen így van. A táplálkozással nagyon-nagyon régóta, nagyon sok szinten foglalkozik a pszichológia. Itt van egy alapkönyvünk, talán sokan ismerik a jelenlevők közül is, ez úgynevezett Atkinson, ez a beceneve a szakmában, nagyon sokan ezen keresztül ismerkednek meg egyáltalán a pszichológiai alapokkal. Látható, hogy a közepén van egy alapvető motivumok fejezet, ami a hajtóerőként elemi, biológiai, ám de mégiscsak pszichológiai körben is értelmezhető hajtóerőként foglalkozik a táplálkozással, és a szintén is. És a szintén nagyon ismert Maslow piramis, amit sokan sok módon használnak sok mindenre, sokkal tágabb körben, mint ahogy Maslow azt álmodni gondolta, vagy merte volna annó. Ott is tulajdonképpen a létünkhöz kapcsolódó alapvető motivumok között ott van az ételfogyasztás, a vízfogyasztás, és hát az egész anyagcsere. Tehát, hogy ezek olyan fontos biológiainak is tekinthető, elsősorban biológiai hajtóerők, amelyek a cselekvéseket valamilyen célzott irányba mozgatják, ezt hosszan lehetne még részletezni. Ott is közünk van a táplálkozáshoz, amikor a deficitek, a problémák felől indítunk. Nyilván itt már el fogunk jutni oda, hogy mit teszünk és hogyan, és ennek mik a konzekvenciái. Most ez a hagyományos pszichológiai gondolkodásból emeltem ki néhány példát. Tehát, hogy nagyon sokszor a normál működéseket is a deficiteken, a problémákon keresztül is értjük meg, és nyilvánvalóan a pszichológia kormánynak feladata is, hogy ezeket a problémákat gyógyítsa. Csak néhány példa arra, hogy mennyi ponton lehet nehezített, problémás, esetenként patológiás a táplálkozás, az anorexia nervóza, vagy a férfiakat érintő inverz, anorexia bulimia nervóza, vagy éppen a nem ehető dolgok megevésének a késztetése, amik ugye mind klinikai, pszichológiai beavatkozást igényelnek. Már kicsit közelebb vagyunk a céltémánkhoz, ami ugye az ortorexia nervóza, szintén patológiás szindróma, vagy tünetkör, ami éppen arról szól, hogy valaki már egészségtelenül ragaszkodik ahhoz, hogy egészségesen egyen. Tehát tulajdonképpen egy függőség arról, hogy semmi károsat ne vigyen be a szervezetébe, és ebbe az értelemben akár az extrém fenntarthatósági törekvések, ebben most nem menjünk bele, ez is ide tartozik, tehát hogy el lehet ezt túlozni minden irányban. Nem erről fogok beszélni, és már a továbbiakat nem fogom részletezni, különösebben csak szeretném így felvezetésként megmutatni, hogy tényleg mennyi ponton kapcsolódunk ehhez. Már itt kicsit a közvetlen, hát a szorosan vett pszichológiai értelmezésen túl a táplálkozás archaikus metaforái, allegóriái, ugye valamit bekebelezünk, valami bűzlik Dániában, és így tovább, tehát nagyon sok módon írjuk le valahogy táplálkozási metaforákkal a létünket, nem bírjuk megemészteni, nem tudom lenyelni, és így tovább. Nyilván az evés, mint elemi ősfunkció, az evolúciós és kulturális rétegek, ebbe sem mennék bele, vagy akár a megint a témánkhoz nagyon közeli, önfelemésztő fogyasztói társadalom, és hát a Moho Sapiens, aki még a Willendorfi Vénuszt is megeszi, ha szép színesre van kisütve. Tovább menve most már a konkrét témánk felé, nem mostani kérdés, itt sem most jutott eszébe a pszichológusoknak, hogy kellene stratégiailag és taktikailag is segíteni azt, hogy egészségesebben, először még most csak egészségesebben táplálkozzanak az emberek. Erre nagyon sok szempontból a második világháború után fölébredt az igény, ahol ugye ez a The Committee of Food Habits, ennek a bizottságnak a megválasztása, ez volt a célja, hogy valójában az embereket a húsfogyasztási szokások megváltoztatására bírja. Több stratégiát, itt az első olyan kísérlet, ahol megpróbáltak stratégiákat illeszteni ahhoz, hogy hogyan lehet egy ilyen nagyon intenzíven berögzült vélekedést, habitust, hitet, és még sok szót használhatnék, megváltoztatni. Olyan stratégiát követtek, hogy hát kis lépésekben kellene ezt megvalósítani, ne rögtön, ne egyen mindent, hanem akkor először ne egyen vöröshúst, és így tovább. És hogy mindenképpen nagyon fontosnak találták pszichológiailag azt, hogy ennek a témának az ismeretlenségét oldják, tehát kommunikációt, információt adjanak az embereknek ezekről a dolgokról. Jól kidolgozott stratégiák voltak, ilyen típusú kérdéseken keresztül és meggyőzési kampányokon keresztül folyt az egész, hogy mi győzne meg, hogy ne színhúst tegyél, hanem mondjuk belsőségeket, és miért nem eszed ezeket eleve, tehát egy kicsit mögé is mentek retrospektíve az aktuális motivumoknak. Nem volt tartós hatása, nem volt igazán sikeres, időnként voltak változások, de nem maradt meg ez a szokás hosszabb távon. Legalább ugyanilyen intenzíven elkezdték kutatni a kudarc okait, mint ahogy a stratégiát kidolgozták, és hát kiderült, hogy nem, például nem volt jó az időzítés, és amikor ezekről beszélek, akkor sose konkrét példákról beszélek csak, hanem egyúttal szempontokat is lehet kapni ahhoz, hogy lehet, hogy egy kampány túl hamar van, vagy túl későn, vagy éppen valamilyen másik kontextusba illeszkedik az emberek fejében, tehát hogy az időzítés az egy kulcskérdés ebből a szempontból, és hogy kettős üzenetek voltak, mert például a belsőségek, mint olyan nem feltétlenül volt vonzó, alternatíva a hússal kapcsolatban, tehát hogy ezek a dupla fenekű üzenetek, amit olyan egyértelműnek gondoltak és jó szándékot tettek mögé, hogy valójában nem voltak olyan egyértelműek. Másik ilyen nagyon híres, amiről talán hallottak is már, ez a Kurt Lewin-féle, szintén nagyon intenzív, hát kutatás is volt, és aztán sok mindenbe átment ez a kapuőr fogalom, kommunikáció elméletbe és sok mindenbe. Az eredeti vizsgálatnak az volt a célja, hogy a zsírfogyasztás helyébe az olajfogyasztást ról, annak a jó hasznosságáról győzzék meg az embereket, szintén a háború után, a második világháború után, ami ennek az ábrának a lényege csak, hogy Lewin rájött arra, hogy nem is lehet pusztán a pszichológiának a gondolatmenetében maradni, mert hogy előfordulhat, hogy vannak olyan kapuőrök, ilyen gatekeeperek, amik nem nyitják meg egyszerűen, vagy éppen pont lezárják azt, hogy az emberek gondolkodása befolyásolható legyen, és ezek nem biztos, hogy előre megjósolhatók, mert lehetséges, hogy arról van szó, és mindjárt jön egy későbbi mozzanatban az, hogy mondjuk nem kellően gyalogolható a környék. Tehát nem arról van szó, hogy el tudok sétálni azért a, mondjuk az olajért oda, vagy nem olyan könnyen megközelíthető, és ez látszólag nagyon kívül van azon a gondolatkörön, hogy miért nem használsz inkább olajat a zsír helyett, de hogy ezek a kapuőrök, ezek a helyzetek, amelyek kívül vannak a pszichológiának az eredeti gondolkodásán, vagy eddig a levini gondolkodásig kívül vannak, ezeket is figyelembe kell venni. Rengeteg téma van, ami már a fenntartható táplálkozáshoz tartozik, és vizsgálják a pszichológián belül. Most már kezdek rázumolni arra, amiről beszélni szeretnék. Nézegetik mindazokat, hogy az élelmiszer termelésnek a környezeti hatásait hogyan élik meg az emberek, vagy éppen milyen pszichológiai háttértényezők vannak, vagy éppen, hogy az identitásban, hogy van benne az, hogy ki milyen fajta táplálékot fogyaszt, ezt hogyan befolyásolja mondjuk a média, név nélkül mondanám ugye azt a reklámot, ami azt mondja, hogy még az országunk is rántott hús alakú, tehát mi vagyunk azok, akik a húst is húsba burkoljuk, és akkor a magyarok ilyenek, hogy a húst hússal lesznek, mert mit lehet enni egy rántott hús alakú országban. Mit teszik az ember otthon, mit teszik házon kívül, egy másik kultúrában, megkóstolja-e ezeket a dolgokat, mit csinál az ételmaradékkal, milyen utópiák, disztópiák vannak ezzel kapcsolatban, mi történik az emberrel, ugye egy klasszikus sztereotíp vélekedés, ha a mindenevő fogazata ellenére nem fog húst tenni. Tehát ezek nem én mondom ezt, hanem hogy ezek a fajta utópiák, amik azt mondják, hogy akkor majd jól elkorcsosul az emberi faj, ha nem fogja a biológiáját követni, úgymond. Ugye nagyon sokféle vélekedés van az emberek fejében. Thank you. fenntartható étrend definíciója egyébként sok van, de hogy az egyik, egy viszonylag már mostanában megfogalmazott definíció, hogy olyan étrend, amely kevéssé környezetterhelő, tehát első szempontban már a pszichológusok is ezt sorolják fel, a biológiai sokféleséget és az ökoszisztémákat védő és tiszteletben tartó, a tápanyagok szempontjából megfelelő, biztonságos, egészséges, kulturálisan elfogadható és gazdaságilag megfelelő élelmiszereket tartalmaz. Ugye, hogy ezt így teljesen elégedettek lehetünk, rengeteg sok mindent magába foglal ez a definíció, mindegyik tételéről egy fél évet lehetne tartani kurzust az egyetemen, és nyilván minden szempontból, amit a jelenlevők képviselnek, de az a helyzet, hogy pszichológiailag is mit jelent akár a biztonságos, de az ökoszisztémákat védő kitételt is hogyan élik meg az emberek. Szóval vannak itt is gondolatok, de hogy azért problémák is legalább ennyien számosan. És itt vannak azok a problémák, amik egyébként a részben pszichológiához többé-kevésbé kötődnek, részben pedig nyilván inspirálják akár a pszichológiai gondolkodást ezzel kapcsolatban. Ezeket nem is nagyon részletezném, mert azt gondolom, hogy a jelenlévők tudják, talán csak a pszichológiai vonatkozásukra utalnék egy kicsit. Mondjuk az a gondolat, hogy kétszer annyit fogyasztunk, mint amennyi a tápanyagigényünk, és a megtermelt élelmiszer körülbelül egy harmada végzi hulladékként a termelés valamely pontján. Ez is például egy olyan állítás, amiből a kétszer annyit fogyasztunk, az feltehetően kommunikációsan például erősebb, mint most az átlagemberről beszélek, mint hogyha azt mondom, hogy az egyharmada végzi hulladékként. Tehát például az egy konkrét pszichológiai kérdés, hogy az emberek megértik-e azt, és nem agyi problémák, vagy nem arról van szó, hogy nem elég okosak ehhez, hanem majd mindjárt látni fogjuk, hogy mennyi sokféle tényező befolyásolja, hogy megérti-e azt, hogy a duplája mit jelent, ezt nagyobb valószínűséggel érti meg, mint hogy azt mondom valamire, hogy ez egyharmada. Hát akkor a kétharmada végül is rendben van. Tehát, hogy azok a fajta algoritmusok, gondolatok, beállítódások, amik az emberek fejében vannak, alakulnak, kialakultak, ezek hogyan befolyásolják egyáltalán ezeknek a exakt állításoknak a befogadását. Alaptézisünk, az Abrahamsa egyébként egy nagyon híres és sokat idézett kutatója ennek a témának, az egyik legnehezebben megváltoztatható pszichológiai kérdések közé sorolja a táplálkozás működtetését és az ételválasztást magát. Azt írja, hogy az emberek egyéni motivációi, például az ízlése, majd erre mindjárt mondok egy példát, költség, élelmiszer preferenciák ellentétesek lehetnek az élelmiszerválasztás negatív környezeti hatásaival. Erdőirtás, vízszennyezés, klímaváltozás. És akkor itt ugye fölteszi a kérdés, hogy akkor hogyan ösztönözhetők az emberek a fenntartható élelmiszer választásra. És akkor mondok egy nagyon furcsa példát. Az emberek fejében nem feltétlenül van meg az az ugrás, hogy az ételek minőségéhez milyen ízlés komponens tartozik, addig, hogy ez befolyásolja mondjuk az erdőirtást, vagy éppen a klímaváltozást. Például mondjuk az emberek ízlésében ott van az, ezt nagyon jól tudjuk a kutatások alapján, hogy az emberek szeretik, ha ropognak az ételek. Most ilyen nagyon evidens dolgot mondok. Tehát, hogy roppanjon, mert a roppanás az valamilyen módon, lehet, hogy ezt Őrs jobban meg tudná indokolni, de hogy kapcsolódik azzal az evolúciós tapasztalattal, hogy az friss. És éppen ezért bizonyos helyzetekben akkor is roppannia kell az ételnek, hogyha az mondjuk nem. Tehát, hogy akár lehetne párnapos, vagy eltehetnéd, vagy kiolvaszthatnád, vagy nem tudom micsoda, de hogyha nem roppan, akkor például vannak olyan technológiák, ahol az ilyen többször vagy elhúzódó felhasználású ételeknél, mondjuk Japánban, föl kell tenni egy fejhallgatót, és akkor a fejhallgató a saját rágás ritmusán azt így már azt előtte fölvették, és akkor ezt be lehet kapcsolni, és hogyha mondjuk rántott húst teszek, ezt nem tudom Japánban esznek-e, de mindegy, akkor az a ropogás, tehát hogy fogom hallani, hogy ropogjon. Tehát, hogy elképesztő ívek vannak itt az erdőirtás és a roppanjon a zöld paprika típusú helyzetek között. És ez nehéz. Tehát, hogy azt csináltam, mert tényleg nagyon sok mindenről lehetne itt beszélni, hogy megmutatnék néhány olyan tényezőt, ami a fenntartható táplálkozási döntéseinket meghatározza, és azért tettem zárójelbe a fenntarthatót, nem azért, mert az nem fontos, hanem azért, mert ha még ezt hozzátesszük, akkor egy dupla réteget kapunk, de hogy amúgy is, vagy sokszoros újabb réteget, hogy amúgy is a táplálkozási döntéseinket nagyon komplex módon hozzuk meg. Itt is az Abrahamsre lehet hivatkozni többek között, aki az úgynevezett tervezett cselekvés elméletével magyaráz nagyon sok mindent. Most megpróbálom a pirosat. Ja, na itt van, tessék. Szóval látható, hogy egy borzasztó komplex folyamat modellben lehet leírni, hogy mondjuk a viselkedés, tehát mit fogok venni, vagy mit fogok megenni, miután nyúlok a hűtőben, és ez mind különböző helyzet, ennek milyen fajta háttértényezői vannak. És hogyha ezt mondjuk csak a húsfogyasztásra fordítjuk rá, akkor látható, hogy kiemelt tényezők lesznek, azok az attitűdbeli, vélekedésbeli tényezők, amiről mindjárt mondok egy szót, tehát hogy kinek mi a véleménye ahhoz, hogy kell-e vörös húst tenni, vagy mit kell csinálni, rovarokat lehet enni, vagy hasonlók, tehát ez a vélekedés, ami egy szó ugyan, de egy nagyon bonyolult konstruktum van mögötte, meg az észlelt viselkedési kontroll, ami például arról szól, amit mondtam az előbb, hogy képes vagyok-e abban a környezetben beszerezni azt, amit szeretnék. Tehát eldöntöm, hogy ezt vagy azt szeretnék enni, vagy vásárolni, vagy ezt vagy azt szeretnék csinálni a hulladékkal, de ezt a környezet lehetővé teszi-e. Tehát észlelem-e azt, hogy én ezt meg tudom csinálni, vagy sem. És mindez az összes többivel, amit ott lehet látni, a viselkedési hiedelmekkel, mit hiszek arról, hogy az embereknek milyen kontroll lehetőségei vannak, és akár az is, ami itt előtérbe került, az iskolázottság, vagy a műveltség, vagy a hozzáállás a világhoz, a jövedelem, a kultúra, az attitűdök, tapasztalat, média, tehát hogy elképesztő buborékból, vagy egy ilyen tarsolyból szivárognak át azok a dolgok, amit elsősorban ennek a három tényezőnek a közvetítésével végül a viselkedés becsatlakozik, vagy kanalizálódik. Egyéb tényezők, ebből csak néhányat mondanék, az identitás és értékek, erre már utaltam egy kicsit, hogy az, hogy minek gondolja magát akár kulturálisan az illető, és mit ad át természetesen a nevelés kapcsán mondjuk a gyerekeinek ebben az identitásban. Én debreceniként tudnék mesélni arról, hogy milyen típusú ételek fogyasztása elvárt egy lakodalmon, vagy hasonlón, és hogyha az ember ezt nem szeretné, akkor az a kérdés nagyon kedvesen egyébként, hogy haragszol? Baj van? Tudok valamit segíteni? Nem, köszönöm, én csak nem szeret. De hát tényleg nem lehetséges, hogy te nem fogod ezt megenni, és még. Tehát, hogy ez nyilván egyfajta vendég, kedvesség, tehát nem erről van szó, csak hogy az identitáshoz ott nagyon sok tekintetben hozzátartozik ez. Nyilván szó van hiányzó ismeretekről, de szeretném ezzel az előadással azt is hangsúlyozni, hogy az embereknél nem ez az elsődleges probléma. Tehát nem csak az oktatásban, vagy az információ átadásban van a kulcs, hanem nagyon sok esetben ezekben a dinamikákban hogyan tudják befogadni, és ha befogadták, akkor hogyan értelmezik, hova teszik el a már berögzült értékrendszerükben ezt az információt. És ennek számos személyes, társas, kulturális oka lehet, ezeket mind viszonylag értjük már, tehát sok mindent tudnék konkrétan is, de most erre nincs idő. Az egészség szempontjai, és amit említettem, ezt itt most megint kivilágítanám, hogy akár a gyalogolhatóság, vagy az utazási lehetőségek mennyire teszi lehetővé a sétálhatóság, ez egy kulcsfogalom most a 21. században, walkability. Egyébként csak jelzem, hogy ez sem biztos, hogy pusztán sétálhatóság lehet, hogy gyalogolhatóság, ami teljesen más. A két szónak még csak így, ha itt ülünk is, van egy másik konnotációja. Ugye az egyik, hogy gyaloglok valahova céllal, a másik meg, hogy sétálok, és ez egészen másfajta környezeti rendszerbe illeszkedik, és a minimum az, hogy tudjak menni gyalog valahol, de hogy egészen más a motiváció és minden ebben a dologban. És bizony ez a rekreációs értékkel, akár a táplálék megközelítésével is erőteljesen összefügg.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Zöld hullám című műsorunkban Dúl Andrea környezetpszichológus előadását hallgathatták meg, amelyet a Fenntartható táplálkozás pszichológiája címmel tartott meg a Magyar Tudományos Akadémia legutóbbi környezetvédelmi konferenciáján. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől, és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és szeretettel köszöntöm beszélgető társamat is, Kelemen Tamás egri állatvédőt, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A témánk pedig még aktuális, mert a témánk a vadmacska. Talán kicsi kisiklott a figyelmünk alól, de 2024 a vadmacska éve volt. Annyit beszélünk a nagyobb ragadozókról, medvéről, farkasról, hiúzról, hogy úgy a vadmacska kicsit meglapult a háttérben, legalábbis eddig.
Hát először is igen, a vadmacska egy kicsit olyan méltatlanul mellőzött téma, hogy házi díszállatos berkekben szoktuk mondani, hogy méltatlanul mellőzött vagy ok nélkül elfeledett fajról beszélünk, mert ugye a köztudatban mi szeret szerepelni, mit szoktak az emberek emlegetni, ami nagy, ami látványos, vagy esetleg problémát okozhat, vagy baj érheti. Nyilván kicsit az ember, mint önző, magára jobban odafigyelő lény, főleg azzal foglalkozik, aminek vele dolga van, vagy vele esetleg konfrontálódhat, vagy amit ilyen címszó alatt nem ismer, pedig érdekes módon vadmacskáról is meglepően keveset tudunk, pedig mindig végül is itt volt, itt van és itt is lesz a környezetünkben, és minél inkább kutatjuk vagy kutatják a terepen dolgozó szakemberek, annál jobban arra jövünk rá, hogy minél jobban belássuk magunkat a vadmacskába, mint téma, annál több olyan dologra derül fény, hogy milyen keveset tudunk róla, például akár arról is, hogy mi az az élőhely típus, amit ő szeret, ugyanis fény derült már rá, akár véletlen események kapcsán is, hogyha a környező élőhely nem megfelelő, vagy nincs elég táplálék, akkor legyőzi a félelmét, és bemerészkedik a településekre, most nyilván nem mondjuk Budapest belvárosára gondolok, de volt már olyan megkeresése a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnak, ami végül is egy élvefogó csapdás esemény után bizonyosodott be, hogy tényleg vadmacskáról van szó, hogy vadmacska a fiatal szabadtartásos csirkékből rendszeresen zsákmányolt egy település szélén lévő, már-már tanyának mondható ingatlanról. Eddig nem gondoltuk volna például róla, hogy ennyire bemerészkedik, de bebizonyosodott, hogy ha az élőhelye nem kínál elég táplálékot, akkor ha nagyon ritkán is, de ő is képes ehhez alkalmazkodni.
Pedig hát egy macska kevéssel beéri egy-két egér, vagy mi az, amit fog kint a természetben.
Ő elsősorban rágcsálókat zsákmányol, tehát úgy tudnánk definiálni a vadmacskát, ha egy mondattal kellene jellemezni, hogy a házi macska fejlettebb verziója. Tehát nagyjából olyan ő a macskák közt, mint mondjuk Tarzan vagy Maugli az emberek közt. Macska tulajdonságokkal rendelkező kistestű macskaféle, viszont azokat a tulajdonságokat divatos szóval élve kimaxolja. Tehát az izomzata nagyon fejlett, a karmai erősek, nyilván a karmokat a csonthoz rögzítő izmok és inszalagok is erősek, rugalmasak, erősebbek, mint egy házi macskáé. A farka nem azért olyan vastag, hogy jaj de szép és jaj de cuki legyen, hanem kiválóan egyensúlyoz vele. Ugye ezzel a puha, könnyű, de mégis elég ellensúly biztosító eszközzel számára, amit a farok jelent. Ugye rengeteget mászik fára, gyakran oduba hozza világra, oduban a kölykeit, de néha madarakat is zsákmányol, elsősorban, ha a földre leszállnak. De hogyha a fán mondjuk fészket talál, épp hangoskodnak a kirepülés előtt álló fiókák, akkor valószínűleg azt sem fogja otthagyni. Viszont ha semmit nem talál, akkor akár még rovart bogarat is zsákmányolhat, egyenes szárnyúakat, mint a lomszöcske vagy a szemölcsevő szöcske, netán az imádkozó sáska. Sőt, hogyha alkalma nyílik rá, még az apró halak, hüllők és kétéltűek megfogása sem áll tőle távol, tehát amit a jóisten elé kínál, azzal igyekszik beérni. Nyilván a kölykedzési időszak, mint minden állatnál, nála is egy kardinális kérdés, ilyenkor több táplálékra van szüksége. Igenis, az az ominózus macska, amiről az előbb szó volt, szintén, mint később kiderült kamerás, vadkamerás felvételekből, szintén a kölykeinek hordta a prédát. Viszont itt azt is meg kell említeni, hogy ezen nagyon-nagyon elenyésző esett, ugyanis a vadmacska, a tényleg fajtiszta, genetikailag hibátlan vadmacska, eredetileg zártéri erdőségek lakója, és csak akkor merészkedik ki erről az élőhelyről, hogyha ez véget ért, telített, tehát netán már az adott revírek foglaltak, és annyi a táplálék, hogy az adott revírek között lavírozva sem az esetleg még saját teritoriummal nem rendelkező fiatalok, vagy éppen az övékről már száműzött idősebb macskákat sem tűrik meg a területtulajdonosok. Ilyenkor történhet meg, hogy meghódítja esetleg az alföldi síkvidéki élőhelyeket, vagy netán a települések közelségét.
És rászolgál ez az állat a nevére, hogy vadmacska? Tehát az, hogy macska nyilván érthető, de hogy vad, valóban vad?
Valóban, ő ugye itt megint ki kell emelni, hogy a teljes értékű, genetikailag szennyezetlen vadmacskáról beszélünk, ugyanis sajnos rá gyakorlatilag két nagyon jellemző veszélyforrás jelent érdemben veszélyt, ami kiiktathatatlan az életéből. Az egyik és talán a mondhatni kevésbé jelentős a közúti közlekedés, mert sajnos számos vadmacskát gázolnak el autók, viszont ez egy megbecsülhető számadat, itt látjuk, fel tudjuk mérni, hogy valóban vadmacska volt-e, le lehet különböző genetikai vizsgálatokkal mérni, hogy tényleg azzal áll le dolgunk, ha sajnos elgázolták, ugye sok esetben ezek, ha élve előkerül, akkor még repatriálható, rehabilitálható állatok, de mégis egy mérhető számadat, hogy mennyit gázolnak el országszerte éves szinten. Viszont a sokkal alattomosabb a házi macskával történő kereszteződés, ugyanis, ahogy a vadmacska sok esetben beljebb szorul a természetes élőhelyek megfogyatkozásával vagy telítettségével, úgy a házi macska pedig terjeszkedik kifelé, mert ugyanígy ő a településen él, mint az ember házi állata, elvadulva is kultúra követő faj, tehát Magyarországon nem jellemző az, ami mondjuk Ausztráliában, hogy elvadult macska kolóniák az érintetlen természetben.
Bocsáss meg, de azért hallottam egy beszélgetésben azt, hogy évente 10 000 számra lövik ki a kóbor macskákat.
Ez vadászati adat, erre nekem személy szerint nincs rálátásom. Na most, ha az ausztráliai helyzetről beszélünk, ott van macskagyérítési program, ott gyakorlatilag az én szememben már kicsit túlzó módon ott mindenre az a megoldás, hogy el kell pusztítani. Tehát ott betelepítettek rengeteg fajt az óriás varanytól kezdve az egypupú tevéig, és most mindenre az a megoldás, hogy ami túlszaporodik, azt nem ivartalanítatják, nem befogják, nem elhelyezik, hanem halomra lövik. Tehát legyen szó tényleg a dromedárról, a házi macskáról, az üreginyúrról, az óriás varanyról, sőt, akár azokat a kakadukat, amik nálunk több 100 000 forintos megbecsült díszmadarak, kiviteli tilalom van, de úgy lövik, mint nálunk a vadászok a vadkacsát, mert ott károsítják a gabonatermést, tehát véleményem szerint ez a lehető legrosszabb megoldás, mert itt még lehetne belőlük megbecsült házi kedvenc, vagy bemutatós állat, akár egy állat kertben, vadasparkban, így viszont véget ér az életük, mikor erre sokkal jobb megoldás is kínálkozna. Na most szerencsére az ottani helyzettel ellentétben nálunk ilyen mértékű macska elvadulás talán nincsen, legalábbis ha van is, az a településeken zajlik. De ahogy a vadmacskánál esetenként előfordulhat, hogy egy-egy élőhely vagy nem alkalmas, vagy az a ritkább eset, hogy már éppen foglalt és nem csak a szülői teritorium sarkában talál helyet, hanem attól ugye messzebb. Ugyanúgy a házi macskáknál előfordulhat, hogy már az a terület már foglalt, már telített a táplálékpiac, nincsen több etetőhely a kóborcicáknak, ezért terjeszkednek, tolódnak kifelé a településekről a külterületekre. Nyilván itt zömmel magukra vannak utalva, a természetben sajnos ilyenkor sok kárt okoznak, de itt ne feledjük el, hogy még természetvédelmi szemmel is el kell mondanunk, hogy itt nem csak a kóbormacskát, mint kártékony tényezőt kell említeni, hanem ő is ugyanúgy a szenvedő alanya ennek a dolognak, hiszen házi állat, akinek semmi keresni valója a természetben, és mondjuk 100 macskából egy vagy kettő képes ténylegesen éveken át saját magáról önálló alanyjogon gondoskodva minden nemű etetés vagy emberi közreműködés nélkül folyamatosan gondoskodni. Tehát az azért az még mindig nem olyan oké, a tanyáról, kertesházaktól kiáró cicák vadászgatnak persze, de a 100%-ig magukra lennének utalva, valószínű egy maximum egy-két éven belül elpusztulnának, de legvalószínűbb, hogy hónapokon belül.
Hát az elég ahhoz, hogy összepározzon a vadmacskával.
De igen, itt jön ez a rész, hogy és akkor a legfontosabb veszélyeztető tényező a vadmacskával való párosodás, ahogy az előbb is mondtam, a házi macska kifelé jön, a vadmacska esetenként befelé, legalábbis ha más nem éjjelente vadászni, mondjuk az erdőből lehúzódik egy szántóföldre pockozni, ahol pedig épp kint van a házi macska, bent van a vadmacska, és már találkoznak is. Nos, eredetileg a kérdésre visszatérve, hogy mennyire vad a vadmacska, egy jól megtermett vadmacska kandúrnak még a legnagyobb házi macska sem jelenthet a nőstényért való vetekedésben, verekedésben ellenfelet, tehát ott a házi macska nem nagyon rúg labdába, ahol egy vadmacska felbukkan, mivel ő, ahogy mondani szokás, a természet gyermeke, kénytelen magáról gondoskodni, jóval izmosabb, jóval gyorsabb a reakcióideje, mint egy házi macskának. Tehát ők összeverekednek, valószínűbb, hogy a vadmacska kitartóbb a harcban is, gyorsabban osztja a pofonokat, tehát a házi cica itt elmenekül. Viszont mivel a vadmacska viszonylag ritka még így is, hogy már többször kerül szem elé, előfordulhat, sőt sajnos kifejezetten gyakori, hogy a házi kandúr hamarabb találja meg a tüzelő vadmacska nőstény, mint egy vadmacska kandúr. És ha nincs a közelben vadmacska legény, aki megvédje a feleség jelöltet, akkor a házi macskával fog párosodni. De az is előfordulhat, hogy éppen a kevésbé problémás, de természetesen az sem jó, ha a vadmacska kandúr egy éppen kivadult vagy félvad életmódot folytató házi macska nősténnyel párosodik, ugyanis a vadállati gének, ösztönkészletek mindig erősebbek, mint a házi állatoké. Tehát ezek a cicák, még ha mondjuk a házi macska anyuka hazamegy és megellik a padláson, vagy éppen a nyári konyhában, akkor is húzni fogja a szívük őket, az ösztönkészletük a természet felé, és kivadulnak.
Kivadulnak, de hallottál te már olyanról, hogy egy házi macska vadmacskát, vagy vadabb macskát ellett volna?
Én már többször. Tehát ez vidéken, például Szilvásváradról egy régi cimborán méknak is származott egy bandika nevezetű cicája, amit házi macska ellett, és egy böhöm nagy, 6 kiló feletti, viszonylag rövid szőrű, homokszínű, de vastag, széles, círmos farkú cica lett belőle, aki csak a családból anyukának engedte magát megsimogatni, másoknak nem. De rengeteg történet kering ismerősi berkekben, de még az interneten is ilyenekről, hogy házi cica anyuka megellett, és akkor lett ilyen különböző módon vadmacskára hajazó utódja, csak mivel a házi macskában is már számos úgymond díszmacska, fajmacska fajta tiszta tenyésztett macska génjei keveredhetnek, a küllemi jegyek alapján nem könnyű megállapítani, hogy most az a cica gyerek vajon vadmacska apukától, vagy egy ménkun keverék apukától származik-e, és azért olyan vaskos. Itt inkább a viselkedésükre, az alapvető habitusukra, temperamentumukra lehet támaszkodni. Viszont a természetben született házi macska keverékek, mivel alapvetően azt a nevelést is kapják a vadmacska anyukától, hogy az embertől óvakodni kell, a természet az ő otthonuk, ők ebből a szempontból a jelentősebbek és sajnos a veszélyesebbek is, mivel ők eredetileg folyamatosan kint élnek és kint tartózkodnak a természetben, így ők tovább fogják örökíteni a házi macskával kevert génkészletüket, ha csak valamilyen úton, módon ő magukat is nem éri baleset, akár autóbaleset, de nyilván a vadászok is, ha kóborházi állatot látnak, most attól függetlenül, hogy ez vadmacska keverék vagy nem, nem ismerik fel, akkor kilövik, tehát számos veszély leselkedik nyilván is rájuk. Itt érdekességként megjegyzem, bizonyított tényként, hogyha egy állat védett állatnak a hibridje, akkor valamilyen szinten őt is megilleti a törvényi védelem, tehát ha vadmacska vért tartalmaz bizonyítottan egy házi macska, akkor ott már, ha befogásra kerül, akkor a tartása vagy elhelyezése szintén engedélyhez kötött, mert onnantól védett állat származékának minősül a jogban. Ilyenkor ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, ha ilyen előfordul, és bebizonyosodik mondjuk egy genetikai vizsgálat által, akkor itt több dolgot figyelembe lehet venni. Létezik olyan megoldás, több helyen hallottam már, hogy ha nagyon vad, akkor ivartalanítva, de szabadon engedték, hogy folytathassa az életét, viszont ne tudjon tovább szaporodni. De ez nyilván, mivel onnantól ő zsákmányol és fölöslegesen ejtel préda állatokat, nem egy preferált megoldás, de véleményem szerint az elpusztításánál annál jobb. Ilyenkor jöhet szóba, hogyha kinézetre a vadmacskára hasonlít az utód, akkor különböző bemutatóhelyeken, látogatóközpontokban helyezik el, ahol a vadmacskával kapcsolatos információk átadására, mint élő szemléltető eszköz megfelelő körülmények között még alkalmas lehet.
Az elmúlt percekben a 2024-es év emlőséről, a vadmacskáról Kelemen Tamás állatvédőt hallották.
Nem mész innen! Ne zavard a tanítást! Ez a Kandúr iskola! Jó. Egyedem, begyelem, tengertánc, cica, mica, mit kíván? Nem kívánok egyebet, fogjuk meg az egeret! Ott a farka, ott a farka! Ott a farka, ott a farka! Hívom minden, meg se hallja, vagy ha hallja, mások hallja!
Úgy teszem az egereket!
Ott a farka, ott a farka! Eltakarja, kiszakarva, arra fussunk, ott a farka! Szaladjunk, szaladjunk, hát lovogjon a hajunk!
Akkor szaladj te!
Vigyázz, jön a faj!
Ott van, meg kell fogni a farkát, meg kell csípni a bőrét, el nem veszi meg!
Ja Istenem, ott van a felepet, a lukban, a másik fele kint van, azt kapjuk most el, 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 el.
Ott a farka, 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 ott a farka. Ott a farka, volt a farka, ott volt a farka, bement a lukba. Találkozás a régi egeremmel, rossz randevú a kutyának való. Két macska áll, és már nyávogni sem mer, mert az egér csak csendben fogható.
Ott a farka, visszahúzta, bent van újra, már a lukba.
Azt a terem buráját, hát ilyen lukas lakásban nem lehet egeret fogni. Hoppá, most figyelj, minden lukba dugó kell.
Dugó, fa, dugó, bing, bang, bent a lukban. Dugó, fa, dugó, a para, fa, dugó. Fadugó, bing, bang, bent a lukban. Dugó, fadugó, a parafadugó. Minden lukban legyen dugó, ez a végső cél. Dugós lukból nem jön ki egér. Dugóra üs, mégüs, rá üs. Most jó, egy lukkal készen vagyunk, üs. Mégüs.
Jajjajjajjajjaj. Eltört az ujjam. Hiába fújtam. Egérke, rád emlékezem.
Fáj a kezem! Ez itt a cica, cica,
cica, háj! Azt hiszi,
hogy
megfogja
az egeret!
Ott a farka, ott a farka, ott a farka, ott a farka, ott van, meg kell fogni a farkát, meg kell csípni a bőrét, nem viszi most el. Ott a farka, ott a farka, ott van, felepent a lukban, a másik fele kint van, a farka vége kint van, a farka vége kint van, ad, kap, jöv, most!
Tudom, mert a villanydrótot fogtam meg én igazán. Zavartalak.
Most Vojnich András utazása rejtelmes Kelet Afrikában című könyvének 58. része következik. Felolvassa Szívós Győző.
A rövid fűvű síkság fokozatosan megy át a hosszú fűvű síkságba. Ebbe az övezetbe esik a híres nevezetes Szeronera is, a park központi része, ahol a legtöbb állat megfigyelhető. Ami a fű magasságát illeti, ne gondoljunk holmi elefántfűre, általában nem magasabb 50 cm-nél. A magas fűves síkság jellegzetes antilopjai a nagytermetű és meghökkentő megjelenésű kongonik és a topik. A kongonia nagyobb, színe világos, zsemleszínű, szarva széles terpesztésű. Általában 20-as csapatokban jár, de több száz is összeverődhet. Legtöbb a magasfüves zóna szélén, az erdős szavanna peremén található. A könnyebb testfelépítésű és eltérő szarvalakú lancszarvú antilop vagy topi színezete egészen sötét, kékes-fekete. A bikák és a tehenek gyakran állnak fel a termeszvárakra, s így a Szerengeti síkságát is messze belátják. A két nagytermetű antilopfaj szaporodási szisztémája eltérő. Míg a kongoni borjak gyakorlatilag az egész év folyamán születnek, igaz, hogy ezen belül mind a száraz, mind pedig az esős évszakokban van egy ellési csúcs, addig a topik szűk ellési szakasza a száraz időszak végére esik. A Szerengeti ragadozói közül hírhettek a vadkutyák. Nevezik hiéna kutyának is. Ez a mindmáig meglehetősen rossz hírű, vérszomjasnak és kegyetlennek beállított állat Jane Goodall kutatásai nyomán vált igazán ismerté, és ekkor derült fény rendkívüli képességeire. Összetett szociális viselkedésére és arra, hogy milyen odaadó családi életet élnek. Az persze tagadhatatlan, hogy egy vadászó vadkutyacsapat eléggé rémisztő képet nyújt. A földre rántott áldozat lágy részeit már akkor kikezdik, amikor a zsákmány még kétségbe esetten rukkapál, máskor meg menet közben még a futóvad oldalát hasítják fel és ontják ki beleit. Mégis, még a tiszta gyilkosnak becézett oroszlán és leopárd 8-10 percig is folytogatja áldozatát, a vadkutyák 2-3 perc alatt végeznek véres munkájukkal. A legtöbbször 6-20 egyedből álló vadkutyacsapat szinte állandóan vándorol, s teritoriumok akár 800 négyzetkilométer is lehet, de van, hogy 4000 négyzetkilométert kóborolnak be. Könnyedén futnak 50-51 km per óra sebességgel, és ezt az iramot kilométereken keresztül tartják. Számoljuk át a 100 méteres síkfutás világcsúcsát kilométer per órába. Ha beérik az áldozatot, legtöbbször a farkát kapják el, és a hátulsó lábába marnak. A csapatban nagyon szigorú, hierarchikus sorrend van. A domináns egyedek keményen őrzik pozíciójukat, a vadászatot ők vezetik, és a húsból elsőként részesednek. A vadkutyák családi élete lebilincs elő. Földbe vált lyukakba laknak, a kölykök iránt a csapat minden egyes tagja felelősséget érez. Vadászatból hazatérve mindnyájan a kicsikhez rohannak. Üdvözlik őket, s etetésükben mindegyikük részt vesz, sőt az anyát is együttesen táplálják. Módszerük, ha nem is gusztusos, de hasznos. A már lenyelt hús egy részét öklendezik vissza, s a kicsinyek ezt vallják fel. A Szeronera völgy galériaerdőkkel kísért folyópartja az oroszlányairól híres. A síkságon a száraz időszakban nemigen bukkanunk oroszlánra, ilyenkor a fás területekre húzódnak, de a családok az esős időszakban is itt tartózkodnak, hogy a kicsinyekkel ne kelljen sokat gyalogolni az itatóig. A nőstény oroszlánok nagyon jó anyák. A kölyköket a szomszédok is örömmel fogadják, ha egy anya elpusztul, gyermekeit a többi oroszlán felneveli. A családon belüli hímeknek elsősorban őrzővédő szerepük van, a zsákmányt általában a nőstények ejtik el. Hajnalunként oroszlánozni jártunk. Már az első napon kiszúrtuk a német oroszlánkutatók rövid hullámú adóvevő készülékkel felszerelt Suzuki terepjáróját. Ezután már nem volt más dolgunk, mint tisztes távolból, hogy azért ne legyünk túl pimaszok, ezt a kocsit kövessük, s odalopakodjunk, ahol ők megállnak. Így bukkantunk a frissen elejtett antiloppal bajlódó nőstény oroszlánra, majd az itatóhelyre, amelyet vadászat után a lakoma végeztével az oroszlánok felkeresnek. Lakott itt egy népes oroszlán család is, miután teleitták magukat, anya és kölykei a közeli bokrok alá húzottak. A magas fűből csak néha bukkant ki a hancúrózó gyerekek füle vagy farka. A Saronera völgy másik nagymacskája, a leopárd vagy párduc ritkábban kerül a szemünk elé. Magános és óvatos lények. Párban is csak a rövid ideig tartó házasság alatt járnak. A leopárd szinte megtestesítője a macskaféle ragadozóknak. Rendkívül gyors, ruganyos, jól ugrik, mászik és úszik, s mindez hatalmas erőjárul. Amellett, de hát ez már csupán csak emberi szempont, arányos a teste és gyönyörű a bundája. A leopárdokat veszedelmes ragadozónak tartják, de a Saronerában élők az átlagnál szelidebbek. Annyi itt a vad, hogy eszük ágában sem jut az emberre fanyalodni, s egyébként is hozzászoktak a turistákhoz. Persze azért jobb az óvatosság, sosem lehet tudni, hogy egy leopárd éppen mit forgat a fejében. Egy éjszaka lassan hajtottunk a hazafelé vezető földúton, amikor szemben velünk a távolban valami megcsillant. Egy zöld szem párizott pontosan az út közepén. András, ez valami ragadozó lesz, nagyon közel vannak a szemek a földhöz, mondta Jancsi. És már szedte is elő a fényképezőgépét. Ekkor már volt annyi tapasztalatunk, hogy a szemek állásából is sejtettük, milyen állatról van szó. Leállítottuk a kocsit. Két oldalt kiszálltunk és vártunk. A zöld szemek imbolyogva közeledtek. Már inkább sárgás zöldek voltak, s lassan kibontakoztak az állat körvonalai. Te, ez valami macskaféle. Úristen, egy leopárd. Kapkodva szereltem a vakut. A hatalmas pettyes cica jött nyugodtan, már odaért, tőlem 20 centire sétált el, akár meg is cirogathattam volna. A fényképek sikerültek. A leopárd menükártyája változatos. Madarakat és apró rovarokat éppen úgy elfog, mint a gazellákat és a nagyobb antilopokat. Hihetetlen testi erejével a nehéz zsákmányt is képes a fákra felcipelni, ahol a sakálok és hiénák elől ágvillág közé rejti. Kedves csemegéje a majom, bár a majomvadászat nem minden veszély nélküli. A nagy páviánhímek fogazata éppen olyan félelmetes, mint a leopárdé, és összefogva megfutamíthatják, sőt meg is ölhetik a pettyes ragadozót. A vadászni induló leopárd mély torokhangja eléggé rémisztő. A hangadásnak feltehetőleg az a szerepe, hogy az ordításnól megrémült és ide-oda rohangáló patásokat lokalizálni tudja. A kelet-afrikai tájak jellegzetes sziklaformációi a kopik. Ezek az eróziótól legömbölyített és széthasadt, nagyon öreg gránitból álló kibukkanások. A kopikról megkapó látvány nyílik a Serengeti messzefutó szavannáira, amellett ezeknek a szikláknak megvan a maguk különleges növény és állatvilága. Legjellegzetesebb állat itt a szirti borz. Nagyobb csapatokban lakják a sziklacsoportokat, s mozgásterük meglehetősen szűk. Alig 50-60 méteres körzetben rágják a sziklák körüli füvet és csenevész bokrokat. Talpuk mélyen barázdált, és úgy működik, mint holmi tapadókorong, olyannyira, hogy a függőleges sziklákon is felszaladnak. Tiszta állatok. Szabadtéri illemeljük van, vizeletüket és székletüket mindig egy és ugyanazon helyre ürítik. Hallásuk elképesztően jó. A szavannán közelítő ember lépéseit már több kilométeres távolságból meghallják. Ami talán még az elmondottaknál is meglepőbb az az, hogy ez a kedves kis állatka közeli rokonságban van az elefánttal. Hiába hasonlít külsőleg inkább egy rágcsálóra, mondjuk a sztyeppi mormotára, valójában kicsiny termetű patás állat, és számos közös anatómiai jellegzetessége van az elefánttal. Ugyanezeken a sziklákon egy nagyfejű agámafajjal, a szivárványos gyíkkal találkoztunk. A hímek a kék, a zöld, a narancs és a vörös árnyalataiban pompáznak, s gyakran változtatják színüket. A nőstények viszont szerényebbek, zöldes vagy barnás sárgák. Ha felidegesítjük őket, a többi agámafajhoz hasonlóan fejükkel aggódva bólogatnak.
Vojnics András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 58. részét Szívós Győző olvasta fel. Az erdőfohásza mára véget ért. Búcsúzom, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103.